Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet, hiszen Te vagy oltalmam, Istene. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a Te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, hadd dicsérjelek Téged, Te vagy az én Istenem. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat énekszóval, Zsoltárt énekelve 25. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Tavalyi pünkösd óta családtól családig ér Isten igéje. Most a Koncz család kapta meg a gyülekezeti Bibliát, és kérjük, hogy mondják el bizonyságtételüket, és adják át a Szentírást.
Az előző héten a szüleim álltak itt, ahol most én állok, és akik régóta gyülekezett tagjai, azok tudják, hogy én egész pici gyerekkoromtól kezdve gyakorlatilag az anyatejjel szívtam magamba mindazt a szeretetet, amit Jézus Krisztus ad nekünk. De ez nem jelenti azt, hogy az én személyes életemben nem volt szükség arra, hogy eldöntsem, hogy melyik oldalon szeretnék állni. És nem jelenti azt, hogy az én életem bűntelen, talán nem követtem el olyan bűnöket, amit egy teljesen Istent nem ismerő ember elkövet, de nagyon sok mindent, viszont igen, amiről azt mondjuk, hogy titkos bűn, amit az ember nem vall úgy be, hogy lopok, hazudok, csalok, és hálát adok Istennek azért, hogy egész életemben úgy vezetett, hogy felismerjem előbb vagy utóbb, de mindig felismerjem azt, hogy nem jó úton járok. Amikor azon gondolkoztam, hogy milyen igét írjak, vagy írjunk be a családommal ebbe a Bibliába, akkor videó kapcsolaton keresztül beszéltük meg a férjemmel, hogy mit is írjunk be, és három igét választottunk, az egyik az én személyes igém, a másik kettő pedig két olyan ige, amit egy olyan élethelyzetben kaptunk Istentől, ami nagyon tragikus volt a családunkra nézve, és egyébként, aki ismer minket, az tudja, hogy nem kevés nehézségen keresztül megy a mi útunk, főleg ami saját életünket, a saját Koncz családi életünket jelenti, mert kettő nagyot halló gyereket nevelünk, ami igencsak nem könnyű út. Az első ige ezért az lett, amit beleírtam a Bibliába, hogy békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ez az ige azért nagyon fontos nekünk, mert én nem ismerem azt a fajta békességet, amit a világ tud adni. Én csak azt a fajta békességet ismerem, és a családunk csak azt a fajta békességet ismeri, amit Jézus Krisztuson keresztül kapunk, és azon az üzeneten keresztül, amit nap mint nap olvasunk a Szentírásban. A másik igét azt azért választottuk a férjemmel, mert akkor kaptuk, amikor a bátyám és a felesége meghalt egy autóbalesetben, és egy ilyen esemény azt hiszem, hogy minden család életét olyan szinten rengeti meg, hogy abból viszonylag nehéz felállni. És aznap, amikor ez az esemény megtörtént, akkor ezt az igét üzente nekünk Isten, aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik, megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyrehatolt, és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni. És én hálát adok Istennek azért, hogy ez az áradat sem tudta megingatni a mi Jézus Krisztusba vetett hitünket és elkötelezettségünket. És a harmadik ige azért az én személyes igém, mert az ördög nagyon sokszor akarta velem elhitetni azt, hogy rossz vagyok, hogy haszontalan vagyok, hogy én igazából nem kellek Istennek, és nem szeret engem Jézus Krisztus, és nem is vagyok igazából az övé. És amikor egy ilyen pillanatomban, egy ilyen leborulásomban kértem Istent, hogy biztosítson engem afelől, hogy én igenis az övé vagyok, akkor ezt az igét üzente nekem, mert a hegyek megszűhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. Még egyszer szeretnék Istennek hálát adni, és Jézus Krisztusnak, hogy az ő gyermeke lehetek, és nem csak én, hanem az egész Konc család, egytől egyig, minden egyes tagja, a 16 éves nagyfiamtól kezdve a 12 éves kisebbig. És most így ezt a Bibliát szeretném továbbadni szintén egy testvéremnek Jézus Krisztusban, úgy hívják, hogy Harangyiné Csuta Anna.
Köszönjük a bizonyságtételt. Folytassuk Isten tiszteletünket. Nem mennek el a testvérek, gyerekszolgálat lesz, úgyhogy arra készülnek. Folytassuk a mi Isten tiszteletünket. 25. Zsoltárunk második, harmadik és negyedik versszakát énekeljük.
a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 25. Zsoltár első 15 verséből.
Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Útaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye szeretet, és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Ámen.
Ámen. Válaszoljunk Isten igére. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk Jézus Krisztus által, azért vagyunk itt a te házadban, mert utánad sóvárog a lelkünk. Azért, mert benned bízunk, Istenünk. És azért kérünk, hogy ne szégyenüljünk meg. Ne szégyenüljünk meg, hogyha benned reménykedünk. Istenünk, tudjuk, hívsz bennünket, és a bizonyságtétel is már erről szólt közöttünk, énekeink is ezt fogalmazzák meg, és a Szentírásban is erről olvastunk, és Jézus Krisztus kereszthalálára, föltámadására, mennybe menetelére, közöttünk munkálkodó lelkére is úgy tudunk tekinteni, úgy tudunk róla bizonyságot tenni, hogy tudjuk, te közel jöttél hozzánk, eljöttél értünk, hogy megszabadíts bennünket, hogy megáldj minket. És ezért ezzel a hittel és ezzel a reménységgel keresünk téged, és kérjük tőled bűneink bocsánatát, és kérjük vétkesekként, hogy mutasd meg nekünk a jó utat, és kérjük előtted való alázattal, hogy vezess bennünket igazságosan, és taníts bennünket a te útjaidra. Kérünk, kegyelmesen gondolj ránk, mert te jóságos vagy, Urunk. Kérünk, gondolj irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. És azért kérünk, hogy hűségesen vezess minket, taníts minket, mert te vagy szabadító Istenünk, mert benned reménykedünk. Kérünk, áld meg ezt a mai istentiszteletet is, utaidat ismertesd meg velünk, ösvényeidre taníts meg bennünk, oktasd bennünket félni téged, taníts minket, hogy melyik utat válasszunk, és add, hogy ebben a veled való közösségben és szövetségben téged tekintsünk, rád nézzünk, és téged kövessünk, legyünk a te követőid. Így áld meg bennünket, kérünk, a mi Urunk Jézus Krisztusért. Ámen. Az igehirdetésre készülve a 154. énekünket énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. 154. énekünket énekeljük.
Hogy mi bennünk épületet, amit reménység és szeretet, tégy bölcsekké, tégy szentekké.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Márk evangéliumából, Márk evangéliuma 4. részéből, az első 20 versből. Márk evangéliuma 4. részéből, az első 20 versből így szól hozzánk Isten igéje. Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá. Ezért hajóba szállva a tengeren maradt. Az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben. Halljátok, íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy némely mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. Némelyik pedig a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Más része a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és mikor kikelt és szárba szökkent, termést hozott. Egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt némelyik a 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Amikor egyedül maradt a körülötte levők, a 12-vel együtt, megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk. Nektek megadatott az Isten országának a titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy látván lássanak, de ne ismerjenek, és halván halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak. Azután így szólt hozzájuk. Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Az útfélre esett mag, azok, akiknek hirdettetik az ige, de amikor hallgatják, azonnal jön a sátán és kiragadja a beléjük vetett igét. A köves helyre esett mag. Azok, akik amikor hallgatják az igét, azonnal örömmel fogadják azt, de nem gyökerezik meg bennük, ezért álhatatlanok, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal elbuknak. Megint más a tövisek közé vetett mag. Ezek azok, akik hallgatják az igét, de e világ gondja, a gazdaság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. A jó földbe vetett mag, azok, akik hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30 annyi, a másik 60 annyi, némelyik pedig 100 annyi termést hoz. Ámen. Kedves testvérek, biztosan sokan tudják a gyülekezetben, talán mindenki tudja, hogy már jó 100 éve református egyházunk egy-egy vasárnapot mindig a Szentírásnak szentel, Biblia vasárnapot ünnepel. Természetesen azt is biztosan sokan tudják, talán mindenki tudja, hogy református egyházunk nem csak 100 éve szentel egy-egy vasárnapot a Szentírásnak, hanem minden vasárnapot, sőt, minden napot a Szentírás vasárnapjaként, és minden napot a Biblia napjaként lehet és kell ünnepelni. Mégis természetes, hogy egy-egy emlékeztető ünnep, egy-egy emlékeztető nap azért szükséges, ahogy mondjuk a reformátorok mondanák, hogy a gyengeségünk miatt van erre szükség, azért, hogy a szemünk előtt tartsák, hogy az orrunkra kössék, hogy ne engedjék elfelejteni, hogy mi az, ami fontos. Általában így van ez az ünnepekkel, és speciálisan így van ez a Szentírással is, és nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy ilyenkor Biblia vasárnap egy kicsit több szó esik a Biblia kiadás gyakorlati kérdéseiről is, és ezért lehetek ma részben közöttetek, testvéreim. Emellett az ige hirdetésben, az egész Isten tiszteletben is igyekszünk annak a fontosságát, hangsúlyozni és szemünk előtt tartani, hogy a Biblia, a Szentírás, Isten igéje nem csak valami járulékos dolog az Isten országa népében, a hívő ember életében, nem valami opcionális dolog, valami választható, szabadon választható gyakorlat, hanem a legfontosabb dolog. A legfontosabb dolog az, hogy Isten szól hozzánk, hogy megszólít bennünket, hogy Isten hív minket, hogy Isten int minket, hogy Isten az, aki emlékeztet, vezet bennünket, aki tanácsot ad, aki táplál. Nem véletlenül szoktuk mondani Jézus Krisztust is idézve, hogy a Szentírás, Isten igéje mindennapi kenyerünk. Azért van Szentírás vasárnapja, Biblia vasárnap az egyházban, hogy erre emlékeztessen, és ezért adhassunk hálát, hogy Isten igéje nem valami elrejtett dolog, valami nehezen hozzáférhető dolog, hanem most már mindenki számára ott van, elérhető és érthető, befogadható. Ezért van Biblia nyomtatás, ezért van Biblia kiadás, ezért van iratterjesztés, ezért van okostelefonos alkalmazásban, interneten, mindenhol hangzó anyagként is elérhető Szentírás, hogy megérthessük. És ezért érthető nyelven olvastam föl most is a Szentírás fordítását. Mert ezért fáradozunk, ezért fáradozik a Biblia társulat, ezért fáradoznak a biblikusok, ezért fáradozik a kiadó, hogy minél közelebb kerülhessen hozzánk, hogy érthessük, hogy befogadhassuk, hogy tanácsolhasson, hogy megszólíthasson, hogy utat mutathasson, hogy vezethessen, hogy táplálhasson bennünket Isten maga. Jézus ma felolvasott példázata ugyanerről beszél. A minket megszólító, kereső, szavával megelevenítő Istenről. Örömhír, evangélium ez. Mindjárt megpróbálom megfogalmazni, hogy miért. Azt olvassuk Isten igéjében, hogy Jézus ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengeren maradt, és az egész sokaság a tengerparton volt. Jézust a názáreti ácsot nagy tömeg vette körül. Galilea falvaiban hamar körbejárt a hír, hogy a názáreti Jézus azt hirdeti, hogy Isten országa egészen közel jött hozzánk. Hogy hamarosan beteljesednek Isten ígéretei. Megérkezik hozzánk, eljön Isten szabadítása. Aztán azt beszélték, hogy Jézus úgy tanít, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Aztán azt beszélték, hogy megszállott embereket gyógyított meg. Szenvedőket, olyan szenvedőket szabadított meg, akik az ördög hatalmában szenvedtek. Aztán elment és lehajolt azokhoz az emberekhez is, akik kitaszítottak voltak. Mert leprásak voltak, és szinte nem is állt velük szóba senki, és ő elment és meggyógyította őket. Azt mutatta meg Jézus a gyógyításai által, hogy az ember fiának, aki az Isten országát elhozza, aki az Isten ígéreteit beteljesíti, van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket. Mert Isten országa, Isten ígéretei nem csak úgy eljönnek, és majd megdicséri szépen a jó embereket, hanem még a rosszaknak is szól. Azoknak is, akik elveszettnek érzik magukat. Sőt, azoknak is, akiket a kor emberei akár okkal, akár ok nélkül, de megvetettek. És kitaszítottak maguk között. Ott voltak a római megszálló hatalommal együttműködő, valószínűleg korrupt, és igencsak nem fedhetetlen életű vámszedők. Ott voltak a parázna nők, akik nem szent képről léptek elő, hanem valóban házasságtörők voltak. Azok, akiket megvetett a többség. Okkal, ok nélkül? Hát inkább okkal, mint ok nélkül. És mégis Jézus velük állt szóba, és nekik is azt hirdette, hogy eljön hozzád az Isten országa. Beteljesedik számodra az Isten szabadítása. Miért? Mert az Isten fiának, az ember fiának, aki elhozza Isten országát, még arra is hatalma van, hogy bűnöket megbocsásson a földön. Mert azt tanította, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. És nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Azt mutatta meg a tetteivel, amiket tanított és hirdetett, hogy Isten országa, hogy Isten kegyelme, szeretete, szabadítása, öröme, ereje mindenkinek szól. Erről tanít hát Jézus itt a galileai tó, a genezáreti tó partján. A tömeg köré gyűlik, és annyian vannak, hogy lépni sem lehet, Jézus belép a csónakba, és a csónakból vagy halászhajóból tanítja a körben álló sokaságot. Jól el lehet ezt a képet képzelni, ahogy itt Márk leírja. És a magvető példázatát olvastuk föl, a magvető példázatával tanítja őket ugyanerről. Arról, hogy eljön Isten országa. Arról, hogy itt van közöttünk. Arról, hogy közel jön hozzánk. Jóhoz és rosszhoz. Mindenkihez. Mert már rögtön ez az evangélium, ez az örömhír ebben a példázatban, az első mondata, íme kiment a magvető vetni. Nem véletlenül maghoz hasonlítja Jézus Isten országát. Más példázataiban is Jézus nagyon sokszor hangsúlyozza, érzékletessé teszi, még az én számomra is, aki egy lakótelepen nőttem föl, és a mag a számomra körülbelül akkor jelenik meg, amikor eljön az allergia szezon, és már szenvedünk tőle, és ezzel együtt, és azt gondolom, hogy én is értem, leesik rögtön, hogy miért olyan csodálatos az, hogy az Isten országa olyan, mint a mag. Hogy a mag sarjad és nő, az ember nem tudja, hogy hogyan. Ez rám különösen is érvényes, ugyebár. Hogy magától terem a föld, először zöld sarjat, aztán kalászt, aztán érett magot a kalászban, ahogyan olvassuk egy másik példázatban. A magban benne van az élet csodája, bármilyen kicsinek is látszik, olyan, mint a mustármag, mikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön, amikor pedig elvetették, megnő, nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket raknak az égi madarak. Nem csoda ez? Nem csoda látni, hogy abban a kicsi megvetett magból, vagy abban a kicsi megvetett magban micsoda élet van? Micsoda csoda van? Hogy én nem tudom ezt irányítani, én nem tudom sokszor meg sem akadályozni, azért ezt is ismerem, a gyomot, amit meg sem tudok akadályozni. Tehát micsoda csoda, micsoda erő, micsoda élet van benne. Jézus azt mondja, hogy ilyen az Isten országa. Nem én teremtem meg, nem én hozom el, hanem így jön el az Isten országa, mint a mag, pici, nem látványos, hétköznapi dolog. Elvetni kosszal jár, fáradtsággal jár, mindennapi kérges tenyérrel jár, és mégis, amikor ki kell, mindennél nagyobb lesz, és árnyékában fészket raknak az égi madarak. Nem az ember hozza el az Isten országát, ezt mondta Jézus, ezt mutatta Jézus, ezt tette Jézus. Nem a törvény megtartásával, nem összefogással, nem a jó tetteinkkel, hanem Isten maga jön hozzánk. A magvető kimegy vetni. És a mag csodája maga is csoda. De Isten országának a csodája és ereje még ennél is hatalmasabb, a világi élet csodájánál és erejénél is, mert erről beszél itt Jézus. Mert folytatódik a példázat. Itt most nem csak annyit mond, mint a mustármag példázatában, vagy a magától növő vetés példázatában, hanem itt egy kicsit tovább megy, két felé. Az egyik és legfontosabb dolog, ami felé megy, és amiről szól ez a példázat, az, hogy itt a magvető nem csinál semmi különös dolgot. A magvető elveti a magot, úgy, ahogy abban az időben Palesztinában szoktak vetni. Azt mondják az okosok, a tudósok, hogy úgy vetették a magot akkoriban Palesztinában, hogy mindenfelé vetettek, és utána szántották be a földet. Ez nem egy furcsa dolog volt. Tehát nincs semmi megdöbbentő abban, hogy a magvető a útfélre vet, tehát a kitaposott ösvényre. Nincs semmi megdöbbentő abban, hogy a köves helyre veti a magot, meg a tövisek közé veti a magot, mert az volt a módszer, hogy mindenki elvetette a magot, és akkor utána szántottak. A hallgatók nem nagyon csodálkoztak, inkább bólogattak. Igen, így megy ez, így szoktuk ezt csinálni. Amire fölkapták a fejüket, és fölvonták tekintélyes szemöldöküket, az a termés volt. Az, amikor Jézus ezt mondta, hogy kikelt és szárba szökkent és termést hozott. Egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt némelyik a 100-szorosát is. Na ez volt a megdöbbentő. Ez volt a csodálatos. Nem meseszerű, hanem ígéretes. Sokan biztosan felsóhajtottak, pláne azok, akik napról napra vesződtek a magvetéssel, akik napról napra vesződtek azzal, hogy aztán milyen terméshozammal kellett beérniük, de szép is lenne. De jó is lenne ez a 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termés. Jézus viszont nem a termésről beszélt, nem egy mezőgazdasági forradalomról beszélt és technológiai váltásról, nem, őt nem zavarta a módszer. Ő azt mondta, ilyen az Isten országa. Mert a te életedben bizony úgy van, és a te erőddel bizony úgy van, hogy örülsz, hogyha valami kicsi dolog visszajön, és persze az élet csodálatos, hogy ne gyönyörködnénk a újszülött babában, hogy ne gyönyörködnénk abban, és hogy ne adnánk hálát azért, hogy van kenyér az asztalunkon, még ma is, bár mindent elkövetünk, hogy ne legyen, és mégis van. Hogy Isten meggazdagít bennünket minden erőfeszítésünk ellenére. Ez is az élet csodája, ezért is hálát adhatunk. De Jézus arról beszél, hogy az Isten országa minden várakozásodat felül múlja. Nyisd ki a szívedet, nyisd ki a füledet, mert akinek van füle a hallásra, hallja, itt az Isten országáról van szó. És Isten országa úgy jön el, hogy hihetetlen gazdagsággal árasztja el az életeteket. Ezért megyek el a lepráshoz, mondja Jézus. Ezért gyógyítom meg még a bűnöst is. Ezért gyógyulhat meg a te életed is. Mert az Isten országa nem szűkkeblűen jön, mert az Isten országa nem a te emberi kategóriáid szerint jön, hanem az Isten országa áldásával jön el. Ez az, amiről évszázadok óta a bizonyságot tesznek a bizonyságtevők fellegei. Ez az, amiről ma is tanúskodunk, kedves testvéreim, amikor itt vagyunk egy-egy istentiszteleten. A harang is erről tesz bizonyságot, ez a szép templom is erről tesz bizonyságot. Biztos vagyok benne, hogy a nagy tiszteleti úr is mindig erről tesz bizonyságot, hogy az Isten országa itt van közöttünk. Jelen van közöttünk, és ma is munkálkodik. És ma is, aki rábízza az életét, sokszoros termést arat. Sokszoros termést hoz, mert nem mi hozzuk, hanem az Isten országa hozza el hozzánk. Itt van közöttünk, és úgy van közöttünk, mint az a mag. Hétköznapi evilági köntösben. És bizony az Isten tiszteletben nincsen semmi csodálatos. Egy egyszerű épület, a lelkészben sincs semmi csodálatos, egyszerű ember. A Bibliában sincs semmi csodálatos, egyszerű könyv. Az imádságban sincs semmi csodálatos, egyszerű emberi szavak. Kimegy a magvető vetni, koszos ruhában, kérges tenyérrel. A Biblia is csak olyan, mint bármi más. De mégsem. Mégsem ugyanolyan. Mert noha a hétköznapi mégsem az. Mert nem Márk evangélista számít, nem a papír, amire nyomtatják, nem a nyelv, amin megszólal, nem a palást, nem a templom, nem az emberi szó az, ami számít. Az életet, az Isten országát maga az élő Isten hozza el. És ő azt ígéri, és arról tesz bizonyságot, és a Szentírás ezt tanítja, és nem csak tanítja, hanem mutatja, és aki olvassa, erről tesz bizonyságot, hogy ma is ő van közöttünk, Isten maga munkálkodik igéje és szent lelke által. A magvetés hétköznapi, koszos ruhájú, kérges kezű, izzadságszagú eszközéből nem csak termés, hanem 30-szoros, 60-szoros vagy 100-szoros termés is lehet. Az emberek által leírt, lefordított, újrafordított, revideált, másolt, nyomtatott, internetre föltöltött és mobiltelefonra letöltött Bibliából megszólal Isten hozzánk szóló vigasztaló szava. Mindennapi kenyér lesz. A döntések meghozatalában útmutató, gyászunkban vigasztaló szó, bűnökre rávilágító reflektor, lábunk előtt mécses. Az influenzás esendő lelkészből így lesz Isten embere. Csak ezért, Istenért. Az emberi szavakból így lesz igehirdetés, bizonyságtétel, imádság. Megtapasztaljuk azt a csodát, hogy nem azok a boldogok, akik nem szomorkodnak, hanem boldogok a sírók, mert őket Isten vigasztalja meg. Hogy nem azok a boldogok, akiknek megvan mindenük, hanem boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Hogy nem azok a boldogok, akik legyőzik a másikat, hanem boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Hogy jobb a tiszta szív, mint a bűn. Hogy jól tudja a mi mennyei atyánk, mire van szükségünk. És ha csak a mindennapi kenyeret kérjük tőle, megkapjuk, és jut belőle másnak is. Ez az evangélium. Erről tett bizonyságot Jézus a példázatával, tetteivel, mindennel. És ez az, amiről a Szentírás újra és újra tanúskodik. A jó földbe hulló mag ki kell, szárba szökken és termést hoz, egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt, némelyik a 100-szorosát is. Ez az evangélium. És Jézus utána hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Ennyire van szükségünk. Fülre, amely hall. Hitre, amely elhiszi, hogy mindez a miénk lehet. Kézre, amely kinyúl a nekünk felkínált ajándékért. Mert nem véletlenül beszél a példázat négyféle talajról. Erre ugyanis szükségünk van. A példázatban nagyon képletesen és nagyon képszerűen előttünk van az útfél, a köveshely, a tövisek közé esett mag és a jó föld. Látta ugyanis Jézus, hogy nem mindenki fogadja örömmel az Isten országáról szóló örömhírt. Az előző részben olvastuk, ahogy a Jeruzsálemből érkező írástudók azt mondják, hogy Jézus az ördöggel cimborál, az ördög segítségével űzi ki az ördögöket, tisztátalan lélek van benne. Vagy jön Jézus családja, anyja és testvérei szintén az előző részben. És azt mondják, hogy hát segítsünk már ennek a szegény gyereknek, hát itt majdnem letapossák a tömegek, hát na, mentsük már őt ki. És Jézus azt mondja, hogy az az én anyám és testvéreim, akik cselekszik az Isten országát, vagy az Isten akaratát. A példázatot követően azért vannak itt ezek a furcsa, látszólag meglepő szavak és beszélgetés a példázatokról. Mert Jézus példázatai ugyan egyszerű hétköznapi képek vagy történetek, mindenki számára jól érthetőek és befogadhatóak. Alig-alig kell rajtuk még ma is valamit magyarázni, legfeljebb egy kis kortörténeti hátteret jó ismerni hozzájuk. Miért beszél akkor mégis Jézus úgy a példázatokról, mintha azok valami rejtélyes beszédek lennének? Miért állítja szembe egymással Jézus a benne hívő tanítványokat, akiknek megadatott az Isten országának a titka, és a kívülvalókat, akiken az ézsaiási ítélet fog beteljesedni? Látván lássanak, de ne ismerjenek, halván halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Mégsem érthető? Mégsem értheti mindenki a Bibliát? Az Isten országa evangéliumát? Csak a szakembereknek szól? Vagy csak a beavatottaknak szól? Akik tudnak görögül és héberül? Vagy akiknek Isten titokzatosan kinyilatkoztat valami elrejtett dolgot? Nem. Ezek a szavak sem erről beszélnek. Az egyedüli dolog, ami elrejti előlünk az Isten országának az evangéliumát, az nem az, hogy Isten különleges módon és érthetetlen módon beszél, és az a kevés majd megérti, hanem ha nincs fülünk a hallásra. Ami azt jelenti, hogy ha nem fogjuk föl az egészen egyértelmű dolgot is. És miért nem fogjuk föl? Miért nincs fülünk a hallásra? Aki azt mondja, hogy nincs rá szükségem, annak nincs füle a hallásra. Aki nem akarja megérteni, az nem is fogja megérteni. Aki nem akarja az életét rábízni, az nem is fogja rábízni. Az azt fogja mondani, hogy nem értem. Miről beszélsz? Mi ez a mag? Mi ez a vetés? Mi ez a Isten országa? De ha síró vagy, akkor tudod, miről szól. Ha lelki szegény vagy, tudod, miről neked szól. Hogyha szelíd vagy, tudod, hogy neked szól. Isten országa valóban olyan, mint a vagvetés. A példázatok azért ilyen hétköznapi történetek, azért ilyen egyszerű képek, hogy mindenki megérthesse. Nagyon sokat segít ennek a megértésében az összes példázat. Ilyen egyszerű, ennyire közvetlen, itt van közöttünk az Isten országa. Az elzárkózóknak viszont, tehát akik elzárkóznak Isten országa elől, azoknak ezek megoldhatatlan rejtélyé válnak, még a példázatok is, különösen is azok számára, akik semmit sem akarnak megérteni. Még a tanítványok is döntés elé kész, kerülnek újra és újra. Mert nekik ugyan megadatott az Isten országának a titka, mégis újra és újra le kell győzniük értetlenkedésüket és nyakasságukat. Ezért mondja Jézus így, akinek van füle a hallása, az hallja. Ahogyan a Zsoltárban olvastuk, az alázatosokat az ő útjára tanítja. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az tartatik meg. Jézus példázata négyféle talajról beszél, az útfélről, a köves helyről, a tövéses részről és a jó földről. Nagyon plasztikusan, nagyon szemléletesen ábrázolja mindazt a nehézséget, amivel szembe kell néznünk nekünk is. Mert emberek vagyunk. Emberek vagyunk, és itt a mai világban, itt van közöttünk az ige, keres minket, az evangélium, meg-meg szólít minket az Isten, de mégsem mindenki termi. Mégsem mindenki termi ezt a 60, vagy 30, 60 vagy 100-szoros termést. De Jézus ezt a példázatot mégsem azért mondja, hogy elmenjen a kedvünk. Vagy hogy magunkat nézegessük megint csak, hogy miért nem? Miért nem enyém az Isten országa, hanem azért, hogy bátorítson bennünket, hogy bátorítson bennünket, hogy ez a mag, amit elvet az Isten, amit elvet közöttünk is az Isten, ez hogyan kelhet ki közöttünk. És azért emlékeztet és azért figyelmeztet bennünket, hogy jó föld lehessünk. Némely maga az útfélre esett, de jöttek a madarak és felkapkodták. A magyarázat szerint ez arra példa, hogy akiknek hirdettetik az ige, de amikor hallgatják, azonnal jön a sátán és kiragadja a beléjük vetett igét. Aztán a másik példa, némelyik mag a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben, amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Ez is egy jól érthető példa arra, hogy vannak, akik, amikor hallgatják az igét, azonnal örömmel fogadják azt, de nem gyökerezik meg bennük, ezért álhatatlanok, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az ige miatt, azonnal elbuknak. Más részük a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. Mert vannak, akik meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. A többi pedig, mondja Jézus, a jó földbe esett, és amikor kikelt és szárba szökkent, termést hozott. Egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt némelyik a 100-szorosát is. Mert vannak olyanok is, akik hallgatják az igét, befogadják, és az egyik 30 annyit, a másik 60 annyit, némelyik pedig 100 annyi termést hoz. Sokan értik félre úgy ezt, mintha ez négyféle embertípusról szólna, de hát azt gondolom, hogy jól értjük, hogy rólunk szól ez. Mert lehet, hogy az egyik ember hajlamosabb erre vagy másra, de az biztos, hogy mindannyian el tudjuk magunkról mondani, hogy van, amikor hiába olvassuk, hiába hallgatjuk, olyan, mintha leperegne rólam, egyik fülemen me a másikon ki. Aztán azt sem mondhatom, hogy minden üzenet olyan mélyen tud belém gyökerezni, és bizony lehet, hogy valamit megértek, de az első éles bevetés alkalmából már semmivé is foszlik a lelkesedés, a megértés, sok szép ígéretem, hányszor megtagadom. És akkor valódi üldöztetés vagy nyomorúságot még el sem kellett viselnem. És aztán ott van a gazdagság, a egyéb dolgok megkívánása, vagy a világ gondjai. Hát igen, ismerhetjük ezt is, hogy milyen az, amikor ez megfojtja az igét, és bizony nem is hoz termést. De azt is megtapasztaltuk már, hogy milyen az, amikor jó földbe hull a mag. Hogy milyen az, amikor befogadtuk. Hogy milyen az, amikor a gond, a gazdagság, a csábítás, a felszínességem, bármi más ellenére is termi bennem a gyümölcsöt. És Jézus arra buzdít bennünket, és arra bátorít bennünket, hogy ne legyünk kemény szívűek, hogy ne legyünk felszínesek, hogy ne engedjük, hogy a gyomok megfojtsák az igét, hanem halljuk, olvassuk, fogadjuk be, hiszen maga Isten jön hozzánk. Az élő Úr szól hozzánk. Ő hív bennünket. Ezért nincs más dolgunk, legyen fülünk a hallásra. Engedjük elmélyülni, álljunk ellent az ördögnek, és elfut tőlünk, mert legyőzetett, hogy gyomláljunk szorgalmasan, mert ugyan van mit, de van is értelme, mert az ige majd megtermi a gyümölcsét. 30-szorost, 60-szorost, sőt akár 100-szorost is. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ámen. Isten igéjére feleljünk a 229. énekünk első versszakával. Imádkozzunk. Valóban ezért kérünk téged, mennyei atyánk, légy vezérünk, mesterünk, igeként világíts előttünk, és igédet, törvényedet lelked által írd a szívünkbe. Kérünk, adj nekünk halló füleket és engedelmes szívet, hogy a te isteni országod, ami itt van közöttünk, adjon nekünk ma minden értelmet felülhaladó vigasztalást, bölcsességet, szentséget, jó életet, szeretetet. Kérünk téged, hogy így taníts bennünket, és így vezess bennünket tovább. Szeretnénk hálát adni neked azért, mert van szentírás, amiből olvashatjuk mindig a te igédet. Napról napra, akár otthon is. Köszönjük neked mindazokat, akik azért fáradoznak, hogy érthető legyen, befogadható legyen a számunkra. Mindaz, amit te érthetőként és befogadhatóként hirdettél, Jézus Krisztuson keresztül, a prófétákon keresztül, az apostolokon keresztül. Kérünk téged, Istenünk, ezért a munkáért, a Biblia szolgálatért, a Biblia misszióért, minden egyes Bibliáért, ami akárhova, fiatalhoz, időshöz, börtönben levőhöz, gyászolóhoz, magányoshoz, útkeresőhöz, kétségbeesőhöz eljut. Kérünk, te áld meg, és te áld meg újra és újra ezt a gyülekezetet, református anyaszentegyházadat, az egész, a hívők egész közösségét szerte a világon. Kérünk, áld meg ezt a teremtett világot jelenléteddel, magvetéseddel, és terméseddel. Kérünk téged, Istenünk, betegekért, gyászolókért, szomorkodókért. Kérünk téged az útkeresőkért és kétségbeesőkért. Te légy az ő megváltójuk, megmentőjük, szabadítójuk, vigasztalójuk. És légy gyülekezetünk, egyházunk őriző pásztora. Így kérünk téged, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusért, mennyei atyánk, hallgass meg imádságunkat, és hallgass meg még azt az imádságunkat is, amit most ebben a csendes percben egyenként elmondunk neked. Imádkozzunk. Köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusért meghallgatod imádságunkat. Ámen. Imádkozzunk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Ámen.
Beszédben Jézus a tanítványokat és a sokaságot arra tanítja, hogy ez a boldog, aki Isten közelében lehet. Ezt megszerezni, megvásárolni nem lehet, de Isten kész ajándékként adni annak, aki tőle elfogadja.
Még boldogabb azok, akik hallgatják az Isten eszét és megtartják. Lukács 11:28.
A magvető példázatában most a magvetőre figyeltünk, aki fáradhatatlanul és bőségesen vet, mint ahogy Isten szavaiból is jut mindig mindenkihez. Isten a magvető nem csügged, munkáját minden látszalagos kudarc ellenére siker koronázza, mert minden jó földbe hullott mag százszor annyit terem.
A konkolyt a tiszta búza közt az ellenség veti el éjszaka. Az egyház nem a tökéletesek gyülekezete, hanem az Isten irgalma hordozza a benne lévő gonoszsággal együtt. Az ige türelemre int a válogatás ideje nem most van, és nem is a mi dolgunk.
Aki én hozzám jön, azt én nem különlem. János 6:37.
Jézus akkor mondta el az irgalmas samaritánus példázatát, amikor tanításának tisztaságáról akartak megbizonyosodni. Arra a kérdésre, hogy ki a fele barát, ezzel a történettel válaszolt. A történet magáért beszél. Mai rohanó világunkban, amikor alig van időnk egymásra, akkor szinte azt sem veszük észre, hogy valami gondja van, gondja lehet a hozzánk akár egészen közel álló embernek. Újból és újból eszünkbe kell jusson az irgalmas samaritánus cselekedete.
Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Lukács 6:36. Olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet kaptam tőled, Istenem. Olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet kaptam tőled, Istenem. Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó, olyan békét kaptam tőled, Istenem. Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó, olyan békét kaptam tőled, Istenem. Olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet kaptam tőled, Istenem. Olyan szeretetet, mint a tenger, olyan olyan szeretetet, mint a tenger. Olyan szeretetet kaptam tőled, Istenem. Olyan hitelt, mint a szikla, olyan hitelt, mint a szikla. Olyan hitelt kaptam tőled, Istenem. Olyan hitelt, mint a szikla, olyan hitelt, mint a szikla. Olyan hitelt kaptam tőled, Istenem.
Az álmából felzavart barát példázatában bepillanthatunk egy palesztinai falu életébe. Jézus imádkozásra akarja biztatni a mai tanítványait is. Imádkozzunk, mert Isten adni és segíteni akar. A könyörgő imádság biztos alapja Isten adni akaró szeretete. Jézus a bolond gazdag példázatán keresztül arra tanít bennünket, hogy bár lehetünk gazdagok, ne a gazdagság legyen életünk célja. Úgy igyekezzünk élni, hogy bármikor megállhassunk mennyei atyánk előtt.
Több az élet a tápláléknál, Lukács 12:23.
Egyszer egy gazdag ember óriási lakomát rendezett, de a meghívott vendégei nem akartak elmenni hozzá. Erre a gazdag ember meghívott mindenki mást. A történet a farizeusoknak szólt, akik hivatalosnak tartották magukat Isten országába, de Jézus hívását nem akarták elfogadni. A meghívás nekünk is szól, ne késlekedjünk elfogadni, mert boldog ember az, aki Isten országának vendége.
Innen most van a fegyelem ideje, innen most van a tökéletesség napja.
Jézus azért jött, hogy Istenhez hívja a tőle elfordult bűnösöket. Erről szól a tékozló fiú példázata. Ezzel a hívogató szolgálattal minket is megbízott, hogy segítsünk másokat visszatalálni Istenhez.
Örülhetett az őrülőben, Róma 12:15.
A gazdag ember és a szegény Lázár történetében haláluk után Lázár Isten országába, a gazdag ember a holtak birodalmába kerül. A történeten keresztül három dolgot akar Jézus a szívünkre helyezni. Először, hogy még életünkben kell Isten mellett döntenünk, mert halálunk után nem lehet változtatni. Másodszor, ha jól megy sorsunk, vigyázzunk, nehogy elbizakodottá váljunk, és megfeledkezzünk Isten tanításáról, és végül, hogy vegyük komolyan a Bibliában leírt dolgokat.
Ma az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Zsidókhoz írt levél
'Oda is tudunk még ülni. Nézzétek, Donát mellé. Gyertek! Gyertek, Jézus! Másokon. Oda is lehet, nyugodtan. Köszönjük szépen, megtiszteltő Galsi Árpád, lelkipásztor testvérem, igazgató úr szolgálatát. Isten hozta őt közöttünk, Isten áldja meg minden munkájában, és köszönjük, hogy azon fáradoznak, hogy mi érthetően, jól olvashatóan találkozzunk Isten igéjével és minden kegyességünket szolgáló irodalommal. Köszönjük szépen a gyermekek szolgálatát is, hogy a példázatokon belül és azonkon keresztül most belepillanthattunk minden vasárnapi munkátokba és szolgálatotokba, és köszönjük gyermekmunkásainknak szolgálatát is. Isten áldjon meg bennetöket. Most lelkipásztor testvérem szól gyülekezetünkhöz néhány gyakorlati szót, és a Calvin kiadó munkájáról kézzelfogható módon is szolgál közöttünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és mindenek előtt természetesen nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a gyülekezetben. Bevallom, még nem jártam itt, de mindent el kell kezdeni, úgyhogy ez most egy jó kezdet a számomra. És mondom, tényleg szeretettel köszöntöm a meghívást. Az apropó valóban a Biblia vasárnap, ahogyan erre az ige hirdetés elején is már utaltam. És a Biblia vasárnap lelki, szellemi fontosságáról remélem, hogy sikerült egy pár gondolatot azért megfogalmaznom. Ezzel együtt így van, ahogy mondtam is, és mondtuk is, hogy ennek természetesen vannak hétköznapi gyakorlati jellemvonásai is, ugyanúgy, mint ahogy a magvetésnek is. Ugyanúgy a Bibliát is, és Isten igéjéhez is, ahhoz, hogy kizendülhessen, és a magvetés folyhasson, azaz nagyon sok gyakorlati munkát kell végezni. És a Biblia vasárnap részben erre is szolgál. A Magyarországi Református Egyház több mint 6 évtizede ezt a Biblia munkát és Biblia szolgálatot ökumenikus elkötelezettséggel a Magyar Biblia Társulat munkáján keresztül végzi. És a Biblia vasárnap sok évtizede arra is szolgál, hogy a Biblia Társulat munkáját segítsük, és a Biblia Társulat munkáját többek között egy Biblia vasárnapi persejpénz felajánlásával is szokták a gyülekezetek támogatni, de egyébként magánszemélyek is bármikor adományaikkal támogathatják a Biblia Társulat munkáját. Nagyon sok mindent végez a Biblia Társulat. Nem tudom, és nem is szeretném azt gondolom most ezzel tölteni az időt, hogy a teljességre törekvően tudjam megmutatni. Inkább csak a fő hangsúlyokról szeretnék nagyon röviden beszélni. A fő hangsúly természetesen az, hogy legyen Biblia, hogy érthető legyen a Biblia, hogy jó legyen a Biblia, és elérhető legyen a Biblia mindenki számára. Ezt részben kiadványon, a Biblia kiadásán keresztül végzi a Magyar Biblia Társulat, aminek a technikai részét a Calvin kiadó, mint a Magyar Biblia Társulat és a Magyarországi Református Egyház könyvkiadója végzi. De természetesen ahhoz, hogy Bibliát nyomtathassunk, ahhoz kell egy szöveg, sőt több szöveg, hiszen a Biblia Társulat úgy a régi Károli féle fordítás revízióját, a revideált formáját, ugyanúgy az új Biblia fordítást, az úgynevezett új fordítást is kiadjuk, és ugye 2014-ben jelent meg ennek a legújabb revíziója, ami reménységünk szerint még jobb, még pontosabb, még érthetőbb szövege ahhoz, hogy a Szentírást kívülálló és egyháztag, Bibliát már régóta olvasó és Bibliával még csak most találkozó ember is jobban megérthesse. De nem gondoljuk, hogy a Biblia munka abban merül ki, hogy a Biblia szövegét gondozzuk, hogy a Biblia fordítást mindig azon igyekszünk, hogy ez jól befogadható, megérthető legyen, hanem azon is fáradozik a Biblia Társulat, hogy ezt még több módon tudja segíteni. Hát nem elég egy könyvet valakinek odaadni, azt ki is kell nyitni, azt el is kell kezdeni olvasni, és sokan riadnak el a Bibliától, amikor mondjuk legkésőbb a Mózes harmadik könyvéhez eljutnak, vagy akár a nemzetség táblázatokig, vagy sok-sok riasztó, vagy talán kevésbé érthető történetig az Ószövetségben, vagy akár az Új Szövetségbe is bele lehet fáradni, hogyha nem tudja az ember hová tenni egy-egy páli levél dolgát, hogy ott mégis miről szól ez, miért van ez most itt, miért van az most úgy. Hogyan közelítsünk ehhez a könyvhöz, hogyan közelítsünk a Bibliához, ebben nagyon sokféle módon lehet segíteni, részben kiadványokkal, és ebben is dolgozik a Magyar Biblia Társulat megbízásából a Calvin kiadó, részben pedig programokkal, lehetőségekkel, mindenféle úton, módon igyekszik a Bibliának a kézzelfoghatóságát is gyakorlati módon alkalmazhatóságát is megvalósítani a Biblia társulat. A tevékenység nagyon sokféle és sokrétű. A múlt heti Reformátusok lapjában volt is egy összeállítás ezzel kapcsolatban. Ez az összeállítás elolvasható a református.hu című oldalon is. De egyébként a Biblia társulatnak is természetesen van honlapja, Facebook oldala, meg minden, ami a mai világban már szükséges. Ezt szeretettel ajánlom a testvéreknek, hogy érdeklődjenek, nézzenek utána, hogy a gyakorlatban milyen programokkal, milyen kiadványokkal, milyen lehetőségekkel segíti a Biblia munkát, a Bibliával való találkozást, ismerkedést a Magyar Biblia Társulat. A gyerekektől, a fiatalokon át, az idősebbekig, a gyülekezeteken keresztül, a gyülekezeteken túl is nagyon sokrétű Biblia munka az, amit végez a Biblia Társulat is. Most megfordítom a dolgot, és a Calvin kiadóról a kiadványokon keresztül szeretnék tényleg csak nagyon röviden és kézzelfogható módon beszélni. És ezt a kézzelfoghatóságot ezúton szeretném megköszönni az iratterjesztésben szolgáló testvéreknek, hogy ez nem csak most, hanem máskor is lehetséges, és Isten áldja meg az ő szolgálatukat is, és Isten áldja meg a gyülekezetnek ezt a jó szokását, hogy van Biblia, van énekeskönyv, hogy vannak könyvek. Ez egy nagyon fontos dolog. Én bevallom, nem református családban nőttem fel, meg nem is hívő családban nőttem fel. Nekem az első találkozásom az egyházzal diákként, gimis diákként az volt, hogy egy osztálytársamtól, aki szintén nem vallásos, ő poénnak szánta, vett nekem viccből meghetszelve egy evangéliumi könyvet, mert olyan viccesnek szánta, hogy nézd már, van ilyen keresztény könyv. És én meg, mint olvasó ember, nekem leesett a poén, értettem, hogy ő ezt viccnek szánja, viszont tetszett a könyv. Úgyhogy én egy könyvön keresztül találkoztam először az evangéliummal, és aztán az egyházzal is igazából úgy találkoztam, hogy nekem kellett már egy Biblia, mert a könyv felkeltette az érdeklődésemet, és szerettem volna Bibliát olvasni, mert ez olyan érdekesnek tűnt. És hát akkoriban, 80-as évek végén, 90-es évek elején, az ember hiába ment be a könyvesboltba, ott maximum, nem tudom, hát nem volt Biblia. És a református gyülekezetben meg volt Biblia, és ezért a református gyülekezetből tudtam Bibliát szerezni. Isten tartsa meg a református gyülekezeteknek ebbéli szokását, hogy a Bibliához hozzá lehessen férni, és meg lehessen ismerkedni azzal, ami fontos, és ami jó, és ami a legjobb, amiről szólt közöttünk ma is Isten igéje, és szól újra és újra. De nem csak a Szentírást, amit sokféle kiadásban, sokféle borítóban, méretben, és ugye, ahogy említettem, a régebbi veretes Károli fordítás mellett az új fordítású Biblia szövege nem csak így hozzáférhető, hanem sok minden más kiadványon keresztül is szeretnénk segíteni azt, hogy hozzáférhető legyen a Biblia üzenete. A Biblia típusok mellett csak néhány könyvet hoztam ide előre, és ígérem, nem mondok mindegyikről még egy fülszövegnyit sem, de a sokrétűségét annak, hogy hogyan próbáljuk segíteni a gyülekezetek szolgálatát, és hogyan próbáljuk segíteni minden hívő vagy hit felé érdeklődő embernek az evangéliummal való találkozását vagy útkeresését, talán jellemző módon meg tudok mutatni néhány könyvet, és kedvet tudok csinálni ezekhez a kiadványokhoz és más kiadványokhoz is. Hát ilyen földrajzi sorrendben mutatnám, tehát ami az először a kezembe akad. Először is sokféle gyerekkönyvünk van, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek is megismerkedhessenek egyrészt a Szentírás üzenetével, másrészt pedig a hit dolgaival. Nagyon sokféle könyvünk van a gyerekek számára is. A legkisebbeknek régóta szerettem volna egy ilyen könyvet csinálni, mert én úgy gondoltam, hogy ez szükséges lehet. Az a címe, hogy Gyere velem templomba. Felhívom a figyelmet ugye külön arra, hogy nem az a címe, hogy menjél már fiam templomba, hanem Gyere velem templomba. Tehát ennek az a funkciója ennek a könyvnek, hogy az, aki szülőként, nagyszülőként úgyis azt mondja, hogy menjünk már templomba, és elviszi gyerekét, unokáját, aki még kicsi, mert neki való nyilván ez nem a 17 éveseknek szól ez a könyv, hanem inkább még a totyiknak. de egy nagyon jó ismerkedést jelenthet az, mi történik az Isten tiszteleten, hova megyünk, és amíg te bent vagy, addig itt mi van, és amíg én itt vagyok, addig oda bent mi van, és miért történik mindez, nagyon kedves illusztrációkkal kedvet csinál a legkisebbeknek is ahhoz, hogy jöjjenek, és ne csak jöjjenek, hanem itt is legyenek, jelen is tudjanak jelenni. Természetesen a Szentírással való ismerkedésnek kiváló alkalma a gyerekkor, és ehhez nagyon jó gyerekbibliákat lehet kapni, és a mi kiadványainknak is, én csak kettőt mutatok meg ezek közül, de több is van, különböző korosztályoknak. Ez a kisebb korosztálynak, tehát mondjuk így az óvodás, kisiskolás korosztálynak akár önálló olvasásra is ajánlható. Ez a kicsik képes bibliája, nagyon jó összefoglalása, nagyon jól módszertanilag is elbeszélt, és nagyon kedves illusztrációkkal adott kis gyermekbiblia ez, tehát kicsik képes bibliája, ezt nagyon szeretjük. Nagyobbaknak is van a képregényes biblia, tehát a bibliai történetek gyerekeknek mellett mások is, és egy elég új könyvünket tavaly jelent meg, ez a nagy családi gyermekbiblia, ami egy nem csak nehéz családi gyermekbiblia, hanem nagy is. Nagyon jó. Ennek a könyvnek az volt a célja, és az alapvető célja, hogy körbe tudjuk ülni, a család körbe tudja ülni, és valóban egy családi eseményét tegye a Bibliával való ismerkedést. Gyönyörű festmények, tablók, képek mutatják be a bibliai történetek érzelmeit, drámáját, irányát, világát, sok humor, képi humorral, kedvességgel és valóban nagyon-nagyon minőségi módon. A szövegét egyébként Szabó T. Anna készítette, akit biztos vagyok benne, hogy ismerjük ezt a nevet, költőként, műfordítóként, nagyon jó volt vele is együtt dolgozni. Ez a gyermekkönyvünk egyébként, hadd mondjam Isten iránti hálaadással, hogy a tavalyi a magyar gyermekkönyvek, a legjobb 25 gyerekkönyv közé beválogatta egy szervezet, ennek nagyon örülünk, és bárcsak még több ilyen lenne, amikor felfigyelnek a gyerekkönyveinkre is, meg a felnőtt könyveinkre is. Még egy könyvet szeretnék ajánlani szülőknek, nagyszülőknek és gyerekeknek. Ez egy nagyon jó játékos könyv, Bibliai Nyomkereső a neve, sőt címe, és van egy másik, ami egy új szövetségi párja ennek, Evangélium nyomkereső, ez egy részletkereső könyv, biztos ismeritek ezt a műfajt, ez arra szolgál, hogy van egy nagy kép, amiben egy nagyon csomó részlet van, nem csak úgy valaki rajzolt egy bábot, aztán attól nagy, hogy nagyra nagyították, hanem rengeteg minden van a képen, és körben kis feladatok vannak, hogy keresd meg a hárfát, keresd meg a patakot, keresd meg a gyertyatartót, keresd meg a kalapácsot, és ezen keresztül a bibliai történetek mögötti világ elevenedik meg. Én bevallom, hogy az én gyermekeim nagyon szeretik ezt a fajta feladványos könyvet, és nagyon én is szeretem, úgyhogy ezt ajánlom bárkinek a biblia világával való megismerkedésben, hogy a felnőttek se unatkozzanak, míg a gyerekek azzal játszanak. A Biblia világát nagyon jól bemutatja a bibliai Kézi Atlasz című könyvünk. Ez is nagyon sok szép térképpel, illusztrációval, háttérrel a Biblia történetét, történelmét tekinti végig, és ágyazza bele természetesen a világ történelembe. Nagyon sokat segíthet a Biblia világának a megismerésében, a Biblia történetének az összefüggésekbe, helyezésébe. Idősebbek is elkezdhetik tehát. A böjti időszaknak most már a végéhez közeledünk, de az a jó hírem, hogy jövőre is lesz böjt, hogyha addig vissza nem jön az Úr Jézus. És Fekete Ágnes 40 nap című böjti áhítatos könyvét szeretném figyelmébe ajánlani mindenkinek. Fekete Ágnes talán ismerik sokan a rádióból, református félórából, és ezek az áhítatok rövidek, hétköznapi módon tudnak bevezetni abba, hogy a böjt valóban böjt legyen. Adventre is van, majd lehet érdeklődni, amikor majd advent lesz. Annak az a címe, hogy 4 hét, ennek pedig az, hogy 40 nap. Ez mutatja azt, hogy ilyen könyveket kell is igyekszünk szolgálni, ahhoz, hogy a minősített alkalmak, az ünnepek, például a böjt, például az adventi időszak, lehessen felkészülés, lehessen ünnep a tartalmi szempontból is. Az imádság is nagyon fontos az életünkben. Hajdú Zoltán Levente szóládi lelkipásztornak Előtted Uram című imádságos könyve. Nagyon szép, nagyon fontos az, hogy ezek szinte versek, de nem elszállt versek, hanem olyan imádságok, amik segítenek ráhangolni, segítenek, hogyha nem találom én magam a szavakat, akkor is imádkozni. Nagyon hasznos, és nagyon szeretik ezt az olvasóink. Mutatom, ha még valaki nem ismerné, Előtted Uram, Hajdú Zoltán Levente. Illetve egy másik imádságos könyvünk is van. Ez egy francia imádságos könyvnek a fordítása, viszont ilyen magyar-francia család műve, házaspár műve, Együtt az asztal körül, bibliai igék és imádságok. Eznek az a célja, hogy amikor leülünk enni, legalább vasárnap néha, amikor a család tényleg össze tud jönni, ahol gyerekek is vannak, egy nagyon rövid kis bibliai igét és egy nagyon rövid, egyszerű kis imádságot akár a gyerekek is elolvashatnak, és ezzel nem... hogy mondjam, azok is elkezdhetik azt, hogy az asztalnál nem csak elmormogunk egy begyakorolt imádságot, hanem esetleg egy kis áhítatot is tartunk. Tud segíteni a családi összejövetelben, tud segíteni a családi légkörben, és nem utolsó sorban abban, hogy Istenre figyeljünk, Istenhez közeledjünk. Gyerekkönyv, de most már nem húzom az időt. Vannak ilyen ajándékkönyveink, amik különböző gyülekezeti alkalmakra szolgálnak. Ez az egyik a keresztelős könyvünk, Isten előbb szeretett minket. Ezt is, illetve ennek a párját, ami nem teljesen párja, az a házasság könyv, az pedig házasság kötésre tudjuk ajándékba adni. Nagyon praktikus ez, mert mind a két alkalom olyan, amire egyébként is szoktak ugye ajándékot kapni azok, akik gyülekezetben keresztelésre jönnek, vagy házasságot kötnek. Tudunk adni olyan útravalót, ami szép, de nem csak szép, hanem tartalmas is. Nem csak egy olyan ajándék, amit aztán föltehetnek a polcra, hanem olyan is, amit újra és újra elővehetnek, és azt, ami itt elhangzik abban a felfokozott állapotban, amikor a keresztelő van, még felfokozottabb állapotban, amikor az esküvő van, és menni kell már, mert dudálnak ott kint, akkor ennél sokkal fontosabb, hogy el tudják vinni, és emlékeztetheti őket arra, hogy mit is jelent a keresztség, mit is jelent a fogadalom, amit tettünk itt az Isten házában, mit jelent útra kelni Istennel együtt. A fiatalokra is gondolunk természetesen, és az idősebbekre is. Ez inkább a fiataloknak a nyelvén íródott napi menü, ez a címe. Gondolatok, igék és imádságok John Bush rajzaival. Ez a könyv szívemhez nagyon közel áll, azért is csináltuk meg, és én vagyok a szerkesztője és a fordítója is ennek a könyvnek. Ezek karikatúrák, keresztény karikatúrák, amik olyan gondolatokat tudnak megfogalmazni, amiket lehet, hogy egy prédikáció nem tud megfogalmazni olyan jól, mint egy karikatúra. És a karikatúrákhoz, amik tényleg nagyon jók és élnek, ezek mellett mind van egy nagyon rövid kis gondolatébresztő, áhítat és egy egymondatos, kétmondatos imádság. Kiváló könyvecske ez annak, azoknak a fiataloknak, meg azoknak a kívülállóknak, akik még csak ismerkednének az egyházzal, az egyház dolgaival, Isten dolgaival, de nekünk is, akik már sok éve vagy évtizedek oktatjuk a padot, olyan jó kis lényeglátással tud segíteni az evangélium megélésében, megértésében, amit mondom, sok könyv nem képes erre. És ugye megint az, hogy ez tipikusan az a műfaj, amire elég 3-4 perc nevetéssel, illetve utána gondolással és imádsággal együtt is. Remélem imádsággal nem. Arra remélem egy kicsit több idő is igénybe vesz utána. Szeretjük a olvasóként nyilván a regényeket. Két regényt szeretnék megmutatni, az egyik az kimondottan ifjúsági regény, nem csak fiúknak, bár focis. Egy focista naplójából, ez a címe, nagyon jó magyar történet, egy vidéki gyülekezetről, ahova egy lelkész elkerül, és a focin keresztül tud a gyerekekkel szót érteni. Nagyon jó nyelve van ennek a könyvnek, nagyon jó illusztrációi, ezt is szeretettel ajánljuk. Mint ahogy egy amerikai klasszikust is szívesen ajánlok mindenkinek a figyelmébe, Érc íj ez a címe, ami Jézus korában játszódik, egy zélóta fiúnak az útkeresése. Ez nem csak fiataloknak fogyasztható, hanem nyugodtan felnőtteknek is. Aki ismeri, az, és Köntösömre sorsot vetettek, annak a hasonló műfaj szerintem jobb, és érdemes ezt is akár ajándékba, akár saját magunknak megvenni, elolvasni. És még hogy ugye szintén a könnyebb, rövidebb olvasni való kategóriájában nagyon szeretjük ezt a könyvet, Kincsek és kacatok, egy keresztjén apuka feljegyzései. Ezek is a hétköznapokból vett tulajdonképpen példázatok és példázatfeldolgozások ezek. Egy keresztjén apuka hétköznapjai a példázatok, amik történnek az ő családjában, és ezek kapcsán vett fel nagyon jó, elgondolkodható kérdéseket. Ez is, és ehhez hasonló könyvek megtekinthetők és elvihetők és megvásárolhatók itt az iratterjesztésben is, és a Calvin kiadó persze ennél jóval több könyvet ad ki, és elérhető nálunk. Nincs messze szerintem Budapest sem, és nincs messze az sem, hogy akár megnézzék a testvérek a hirdetéseinket újra és újra a hírleveleinken keresztül, vagy a gyülekezeti hirdetéseken keresztül, vagy a gyülekezeti újságban is egy-egy könyvajánló meg tud jelenni. Bízunk benne, hogy ezzel a sokféle könyvvel is tudjuk segíteni azt, hogy a legfontosabb az evangélium hirdetése, Isten országával, Isten országának a befogadása ezen a módon is történhessen. És igen, nem titok, én azt gondolom, és az a tapasztalatom is, hogy lehet kedvet csinálni az olvasáshoz, és szerintem a Szentírás olvasásához a legfontosabb, hogy kedvet csináljunk, ehhez pedig sok út, sok módszer van, bízom benne, hogy ezekkel mind tudunk élni, és mi is ebben tudunk segíteni a magunk szerény eszközeivel. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy itt lehettem ezen a Isten tiszteleten, és szolgálhattam közöttetek, testvérek. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a részletes tájékoztatást is. Hadd mondjak két műhelytitkot. Az egyik, hogy a gyülekezeti újságunkban van könyvajánló, és ráadásul olyan könyvajánló van, amit mindig előtte el is olvasunk. Legfőképpen hadd mondjuk most köszönetet a könyvterjesztésben segítőknek évek óta, most már évtizedek óta, Hamar Jánosnak, Elikő néninek, aki minden a könyvterjesztésünkben kerülő könyvet előtte elolvas, mielőtt kitenne. És hadd mondjunk köszönetet Herpa Istvánénak, Icának is, aki pedig a sok-sok kilométert ró azért, hogy ezek a könyvek megérkezzenek ide hozzánk. Köszönjük szépen a munkájukat. Most is, Isten tiszteletünk után, és minden alkalmunkon megvásárolhatók a könyvek zömében, amelyekről akár most is szó volt. Testvérek, a hirdetéseket megpróbálom magam röviden összefoglalni. Ma délután 15 órakor, tehát 3 órakor gyermek délutánunk lesz, 18 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk. Ahogyan láthatták a testvérek, a múlt héten vasárnap elindítottuk az igeolvasás szolgálatát, szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket felolvasónak, jelentkezni Óvári Ákosnál és Szabó Istvánnál lehet, testvéreink az elmúlt 2 vasárnap olvasták az igét. Kérem, hogy gondoljunk adónk 2%-ának felajánlására, így támogathatjuk közegyházunkat és gyülekezetünket is. Március 14-én 2 egymással párhuzamos programra hívom testvéreimet, 16:30-től kiránduló körünk a szabadságharcban elhunyt hőseink sírjára helyezi el a nemzeti színű szallagot, és 17 órától pedig a Mátyás Király Általános Iskola musical stúdiója a Szabadság álma című darabot adja elő, ennek szerkesztésében Fehérvári László csobánkai testvérünk, tanár úr sokat munkálkodott. Március 15-én a városi ünnep után városunk polgáraival együtt kirándulunk a Kőhegyre, találkozás 10 órakor az önkormányzat parkolójánál. Március 20-án virágvasárnap estéjén Szentendrén a gimnázium kápolnájában hangverseny lesz, fellép a muzika Beáta Vegyeskar és az új Szentendrei Kamarazenekar, a belépő 1500 forint. Kedves testvérek, egy kirándulásra, közös szolgálatra való felhívás is érkezett. Miró Istvánné testvérem jelezte, hogy Psalmus kórusunk, amelyik április 1-e és 3-a között Zilachra látogat, szeretettel fogadja azokat a testvéreinket, akik elkísérnének bennünket erre az útra. Nála lehet jelentkezni jövő hét vasárnapig. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink 2016. február 21-én elhunyt Bárány József testvérünk temetése március 8-án volt a pomázi ravatalozóból. Február 29-én életének 76. évében elhunyt Bíró Jánosné testvérünk temetése március 16-án 11 órakor lesz a pomázi ravatalozóból. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn alkalmaink elmaradnak. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán. Szerdán 6 órakor bibliaóránk Pomázon. 7:30-tól keresztkérdések. Csütörtökön 6 órakor imaóra lesz Csobánkán, és énekkari próba lesz Pomázon. Pénteken 7 órától ifjúsági bibliaóránk lesz. Jövő héten szombaton 10 órától kétnyelvű szentmise lesz a Csobánkai Római Katolikus templomban, a csobánkai németajkú honfitársaink kitelepítésének 70. évfordulóján. Vasárnap, virágvasárnap istentiszteletünk lesz Csobánkán 9 órakor, 10:30-kor Pomázon. Pomázi istentiszteletünkön megkereszteljük Máté Andrást, tiszteletes úr első gyermekét. Alkalmaink előtt a 330. dicséretet tanuljuk meg. 15 órától pedig isaszegi testvéreink várnak bennünket jövő héten vasárnap lelkipásztoruk Gergely Szabolcs beiktatására. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, a hirdetések végével Isten tiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül 225. dicséretünk 7. és 8. versszakát énekeljük el.
A mi Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Ámen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
egyetlen pillanatot szeretnék csak kérni, megköszönni még egyszer a szolgálatot, munkát is, hogy szerint.
Köszönöm szépen.
Áldás békesség, Urunk legyen, gyülekezetünk őriző pásztorát.